Rádióegyetem. Gárdos Orosz Fruzsina, bevezetés az alkotmányjogba. Emberi jogok.
Az államszervezeti kérdések, azok alapvetően meghatározzák ugye a politikai berendezkedésünket, a demokratikus államformát. Mégis van egy olyan tartalom, amit a legelső órán, amikor kérdeztem, hogy ki mit gondol, miről fog szólni ez az előadás sorozat, akkor csak egy olyan 20. megkérdezett válaszolta, nem tudom, emlékeztek-e még arra, hogy mi volt ez a másik nagy rész, amiről ez az egész óra szólni fog, és amiben most kezdünk bele. Pontosan. Igen. Tehát a másik nagy rész az államszervezeti rész mellett az emberi jogok, vagy más néven alapjogok, alapvető jogokra vonatkozó szabályok. Na most, hogyha megnézzük az alkotmányt, akkor látjuk rögtön, hogy az alkotmány szerkezete is úgy néz ki, hogy itt az első rész tárgyalja az államszervezeti kérdéseket, és a második része az alkotmánynak pedig az alapvető jogokkal foglalkozik. Mi a különbség az alapvető jogok és az emberi jogok között? Teljesen ugyanez ez a két fogalom? Azért különbözik egymástól ez a két fogalom, mert tulajdonképpen az egyik tágabb, a másik meg szűkebb halmaz. Megfogalmaztak azok az emberi jogi deklarációk, nemzetközi emberi jogi deklarációk, amiket majd mindjárt részletesen végigveszünk, olyan gondolatokat, hogy az ember szabadsága és jogai azok miből állnak, hogy az alapjogi kartába milyen jogokat lehet belevenni, felsorolni ott. Tehát egyrészt találunk egy taxatív felsorolást ezekben a dokumentumokban, amik megfogalmazzák az úgynevezett emberi jogokat. És az emberi jogok attól emberi jogok, mert hogy az embert, ez egy modern felfogást, emberi természeténél fogva illetik meg. Tehát ezek nem olyan jogok, amelyeket az állam biztosít az embernek, hanem azért is nevezzük emberi jogoknak, mert hogy az a koncepciónak az alapja, hogy ezek létező jogok, amiket az állam elismer, vagy nem ismer el, csinál vele, amit akar, az állam létezésétől és struktúrájától teljesen függetlenül léteznek. Tehát, hogyha emberi jogokról hallunk, akkor abba nem csak azok a jogok tartoznak bele, amiket megtalálunk az alkotmányban, tételesen felsorolva, alapjogokként, alapvető jogokként. Ez a két fogalom, ez viszont ugyanaz, az alapjog és az alapvető jog. Hanem ez egy sokkal tágabb kategória, és egyre bővül, mert hogy a nemzetközi szintéren az emberi jogi szervezetek egyre több mindent ide szeretnének venni, amikről az állam viszont azt mondja, hogy egyes dolgoknak az emberi jogi védelmet viszont már nem tudja megadni, tehát az állam alapjogként vagy alapvető jogként nem tudja elismerni. Ilyenek például nagyon sok esetben a szociális jogok. Mondják azt az emberi jogi egyezmények, illetve azok a szervezetek, akik az emberi jogi szabályok bővítésére törekszenek, hogy legyenek az embereknek szociális jogaik, igenis az emberi méltósághoz hozzátartozik az, hogy bizonyos dolgok járnak, bizonyos dolgokat biztosítani kell, ami az élet alapvető feltételeinek megteremtéséhez szükséges. Viszont erre az állam meg azt mondja, hogy rendben van, még ha el is ismerem azt, hogy vannak ilyenek, hogy szociális jogok, semmiképp sem mondom, hogy ezek alapjogok, mert az alapjogoknak járó védelmet viszont nem tudom biztosítani ezeknek a jogoknak. Tehát az emberi jogok az egy tágabb kategória, és abban nagyon sok minden beletartozhat, és az nem is szűk értelemben vett jogi kategória, hanem az lehet egy politikai kategória is, az lehet egy szociológiai kategória is, tehát az emberi jogok az mindig egy tágabb fogalom. Az alapjogok, alapvető jogok pedig azok az emberi jogok, amiket az ember emberi minőségénél fogva biztosít az állam az emberek számára, de az állam létezésétől mégiscsak függetlenül is léteznek emberi jogokként. És ezért van, hogy például a véleménynyilvánítás szabadságához való jog, most mondjak egy példát, az egyben emberi jog is, meg alapvető jog is, mert egyrészt azt mondjuk, hogy az állam létezésétől teljesen függetlenül is létezik, de másrésztről pedig azt mondjuk, hogy az állam megadja neki az alapjogoknak kijáró védelmet, és épp ezért az állam által elismert alapjogként vagy alapvető jogként is létezik. És ezen kívül az alkotmányban vannak még alkotmányos jogok, ez a harmadik kategória, tehát emberi jogok, alapjogok, alapvető jogok, illetve alkotmányos jogok. Én azért érdemes, hogy ezt a harmadik kategóriát elkülönítsük, mert hogy ide pedig azok a jogok tartoznak, amiket az állam elismer, de nem kapják meg ezt az alapjogi védelmet, tehát ilyenek például a szociális jogok. Amikor az állam azt mondja, hogy rendben van, én biztosítok valamiféle védelmet ezeknek a jogoknak, megpróbálom megteremteni, amennyire az állam lehetőségei ezt lehetővé teszik a számukra a védelmet, de én nem tudom garantálni ezeknek a jogoknak a védelmét és érvényesülését olyan szinten, ahogy ezt az alapjogok esetében megteszem. Tehát ezek az egyéb alkotmányban foglalt jogok, amelyek nem élveznek alapjogi státuszt. Ilyen például még a szerződési szabadság is, arra is azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy az nem alapjog, tehát azt igyekszik megteremteni, de nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Na most, miután látjuk ezt a három kategóriát, beszéljük meg azt, hogy ez a három kategória hogyan alakult ki. Egészen messze vissza kell mennünk, ugyanis a modern emberi jogi gondolkodás az tulajdonképpen már Aquinói Szent Tamásnál meggyökeresedett, tehát mindig azt szokták első példának mondani, hogy nyúljunk vissza Aquinói Szent Tamáshoz, és nyúljunk vissza a kereszténységhez. Tehát az egész emberi jogi gondolat alapvetően, illetve a gyökereit tekintve egy keresztény gondolat, ugyanis Aquinói Szent Tamás mondta már azt, hogy van egy örök törvény, és ebből fakad egy természeti törvény, és a természeti törvény az tulajdonképpen itt úgy fogalmazza meg ő maga, hogy az emberben természetszerűleg benne rejlő tökéletességre való törekvés. Nagyon érdekes, később fogjuk látni, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozatban 1776-ban is úgy fogalmaznak, hogy az emberi jogok alapja az, hogy az embernek joga legyen a boldogságra törekedni, és hogy ebben az állam nem akadályozhatja meg az embereket. Ott is ez az egyik leglényegesebb gondolat. Na most ott 1776-ban vagyunk, most ugye visszament még 1225 és 74 közötti időszakra, ahol már ez fogalmazódott meg, hogy a természeti törvény az, hogy az ember tökéletességre törekszik. Ez ugye a keresztény gondolkodásnak az alapja, és ebben nagyon fontos, hogy senki ne akadályozza őt meg. És az emberben a másik, hogy ez a törekvés, ez nyilvánvalóan magában foglalja azt is, hogy ő neki képessége is van arra, hogy törekedjen erre a tökéletességre. Tehát az ember azért más, mint bármelyik más élőlény, mert van egy olyan tartalom, amit majd később, és most nagyon előreugrunk, ugye majd emberi méltóságként fogunk a magyar-német alapú dogmatikában megnevezni, de tulajdonképpen már itt megfogalmazódik, hogy van egy emberi lényeg, ez, hogy a tökéletességre törekedni akarás és törekedni képesség, ez egy olyan magot ír elő, ami azért speciális, és azért csak az emberben van meg, mert hogy ez az, ami az Istennel való azonosulást biztosítja. És itt kapcsolódik össze ugye Isten és ember, és ezért válik az ember egy különleges lényé, ami épp ezért különleges védelmet igényel mindenféle külső szereplők részéről. És éppen ezért azt mondja Aquinói Szent Tamás, hogy a tételes törvény, amit az ember alkot, az a lex humana, nem korlátozhatja a természeti törvényt, tehát a tételes törvénynek úgy kell alakítania az emberek közösségi együttélését, hogy közben a természeti törvényt az tiszteletben tartsa. Ez tehát az a magva az emberi jogoknak, ami a gondolkodást ma is alapvetően meghatározza. De hogyha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy a történelem folyamán hogyan alakult ez a gondolat, és a különböző megalapozások, azok hogyan jutnak el mindig ugyanahoz a tézishez, tehát ugyanahoz a végeredményhez, miszerint az emberben van egy olyan lényeg, amit tiszteletben kell tartani. A szerződéses elméletek a következő állomás. Az a lényege, Van egy természeti állapot, és a természeti állapotból mégis létrehozunk egy politikai közösséget, ugye? Mert hogy valahogy szeretnénk együtt élni, és minél komplikáltabbak az együttélés feltételei, annál több szabályt igényel ez az együttélés. És épp ezért az emberek ugye szerződést kötnek egymással. És a szerződéses elméletek azt mondják, hogy az embernek az emberi jogi státuszát ez a szerződés határozza meg, és épp ezért például Thomas Hobbes ő egészen messzire megy azzal, amikor azt mondja, hogy az ember ezzel a úgynevezett alávetéses szerződéssel, ezzel minden jogáról lemond egyszer s mindenkorra, aminek csupán csak az a lényege, hogy oda jutnak el ezek az elméletek, hogy a közösség együttélése érdekében igenis bármilyen jogot meg lehet határozni, és az a fő szempont, hogy ezek a szabályok, ezek észszerűen kormányozzák a társadalmi együttélést. Rousseau például azt mondja, hogy kettő szerződés van, van egy szerződés a politikai közösség létrehozásáról, és egy következő szerződés viszont arról, hogy rendben van, de ez a politikai közösség csak akkor tud működni, hogyha én lemondok a jogaimról, és azt mondom, hogy az együttélés érdekében ez a politikai közösség meghatározhatja a szabályokat, és én azoknak alávetem magam. Tehát ez egy második lépcsője a szerződésnek. És itt mindig az a lényeg, hogy elismerik a szerződéses elméletek azt, hogy az emberek szabad és egyenlőnek születnek, ezt elismerik, csak éppen azt mondják, hogy a civilizáció során ettől a természetes állapotuktól megfosztják a körülmények az embereket, és belekényszerülnek az emberek ezekbe a társadalmi szerződésekbe, amelynek során ez a természetes születésüktől fogva járó szabadság és egyenlőség, ez valamilyen fokon elvész. Bár azt mondják, hogy a természetes jogaik megszűnnek az embereknek ebben a civilizációban, a társadalmi szerződés folytán, de tulajdonképpen visszakapják ezeket a jogokat állampolgári jogok formájában, csak ebben az esetben ugye nem az a kiinduló pont, hogy nekik természetüknél fogva van ez a joguk, mint ami Aquinói Szent Tamásnál megjelenik, hanem tulajdonképpen innentől fogva a szerződéses elméletek azt mondják, hogy ezeket a jogokat az állam biztosítja állampolgári jogként, mert hogy erre van szükség, és ebbe beleegyezett a szerződés megkötésével az ember. Angol jognyilatkozatok és bírói ítéletek továbbfejlesztették ezt az egész rendszert. Ezek a 13. századtól fogva jelennek meg, és tulajdonképpen már itt is arról volt szó, hogy az uralkodótól milyen jogokat lehet kikényszeríteni, tehát hogy az uralkodó hatalma az nem egy teljhatalom, hanem igenis vannak jogaik az embernek az uralkodóval szemben. Tehát ez csak a 13. században jelent meg, de akkor ugye, amiről mindenki tanult, a Magna Carta Libertatum, a Petition of Rights, ugye a Magna Carta 1915, Petition of Rights 1628, Habeas Corpus 1679, Bill of Rights 1689, tehát szépen sorban mindegyik arról szólt, hogy az uralkodóval szemben az emberek milyen jogokat kényszeríthetnek ki. És itt pedig a hivatkozási alap megint más volt, tehát ugye most már a harmadik hivatkozási alapnál járunk, amikor arról beszélünk, hogy milyen alapon kényszerítheti ki az ember az uralkodóval szemben, vagy bármilyen közhatalommal szemben a jogait. Az egyik az volt, hogy mert természeténél fogva megilletik az embereket ezek a jogok, a második az volt, hogy ő szerződést kötött, ő lemondott a természetes jogairól, de természetesen cserébe viszont követeli azokat a jogokat állampolgári jogokként, ami a társadalmi együttélés miatt neki jár, és ami addig a mértékig megilleti őt, amíg az a civilizált együttélés folytán nem gátolja másoknak a szabadságát. Tehát ez volt a másik, és a harmadik. Itt pedig azt mondja ezek az angol jogi gondolkodás, hogy egy ősi joghoz nyúlunk vissza, tehát nem a kereszténység és nem az Istennel való kapcsolat, hanem egy ősi jog, amely tulajdonképpen a király a hatalom felett áll. Aztán elmegyünk egy kicsit később Amerikába, és lassan eljutunk oda, amit példaként mondtam, az amerikai függetlenségi nyilatkozatig, ahol tulajdonképpen azt mondja ki a nyilatkozat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, vannak elidegeníthetetlen jogai, És ezek az elidegeníthetetlen jogok, ezek közül hármat nevesít ez a függetlenségi nyilatkozat, az élethez való jogot, a szabadsághoz való jogot, és a boldogságra törekvéshez való jogot. Aztán jött ugye a francia deklaráció. Itt már egész szorosan összefüggnek az események, tehát nyilvánvalóan, hogy a francia az az amerikai mintájára került megfogalmazásra, tehát itt már közvetlen hatást lehet kitapintani az egyes események között, de aztán jött az ember és polgárjogairól szóló deklaráció, amiben szintén az volt, hogy ugye minden ember szabadnak és egyenlőnek született, és itt már konkrétan megfogalmazódik az a gondolat, hogy mindent szabad, ami a másiknak nem árt, tehát ez is a klasszikus elv, ami a társadalomszervezést kezdetektől fogva meghatározta, hogy az egyik szabadsága addig terjed, míg ugye nem sérti a másik szabadságát, és ezért a törvény az csak addig avatkozhat bele, amíg valakit egy társadalomra vagy más emberre káros cselekedetet akar tenni, és ugye ezt hivatott megakadályozni a törvény. Megfogalmazza már a gondolat és a vélemény szabadságát, azt, hogy a közigazgatási tisztviselőket számon lehessen kérni, tehát hogy a közhatalom ugye nem csinálhat azt, amit akar, és nagyon érdekes, a tulajdonhoz való jog jelenik meg. Ami viszont mindezekre a nyilatkozatokra jellemző, amiket most átnéztünk, és ami ugye már tehát a 13. századtól fogva folyamatosan megjelenik írásokban, illetve egyéb ilyen dokumentumokban, az, hogy ezek csak deklarációk, vagy egészen horribile dictu mondva, mondjuk csak cikkek vagy pamfletek, amik valóban nagy hatással voltak a társadalomra, de ezeknek nem volt jogi kikényszerítő erejük. Tehát ezeket nagyon szépen elmondták, szépen hangzott, sok embernek a gondolkodását valóban befolyásolta, de nem volt semmilyen olyan szervezet, semmilyen olyan hatalom, ami kikényszerítette volna ezeknek az érvényesülését. És most is ugye jellemző az, a nemzetközi jogban sokszor látjuk, meg nemzetközi emberi jogi deklarációk kapcsán sokszor mondhatjuk, hogy persze, tehát az emberi jogok körét azt lehet a végtelenségig tágítani, mindent belerakhatunk, mert addig, amíg ez deklaráció, addig nincsen következménye. Maximum, ugye nyilván ezek azért jelentősek, ezek a politikai dokumentumok, mert a közgondolkodást befolyásolják, mert ahogy itt láttuk, hogy hogyan működik a történelem, egy-egy gondolatnak a meggyökeresedése végül odáig is elvezethet, hogy valóban kikényszeríthető joggá fogadja az állam, vagy egyéb szupranacionális hatalom. De valahol, amíg deklarációkról beszélünk, addig az egészet sokszor súlytalannak érezhetjük. Most például az Európai Unióban ugye nagyon érdekes volt látni azt a folyamatot, hogy az alapjogi chartából hogyan nem lett végül európai alkotmány, mert hogy ugye ott is erről volt szó, hogy persze lehet mondani szép dolgokat, ugye 2000-ben létrejött ez az alapjogi charta, és akkor törekedtek arra, hogy mindazokat a dolgokat tulajdonképpen egy szerződésként alkotmánynak nevezve egy Európai Uniós újabb szerződésként elfogadtassák a tagállamokkal, de onnantól kezdve, hogy jog lett volna belőle, és már teljesen másképp kényszeríthette volna ki az Európai Uniós Luxemburgi Bíróság, akkor meghátrált egy csomó ország, meg elkezdtek vitatkozni azon, hogy most ugye mi legyen benne, mi ne legyen benne. Nagyon érdekes az is, hogy ugye alapvető vita volt, hogy milyen alapokra helyezik az egész közösségnek az együttműködését, és ezen belül nyilván az emberi jogokat is. Tehát elfogadják-e azt a kereszténységre utaló mondatokat, amik gyakorlatilag azt mondják, visszanyúlnak ahhoz a felfogáshoz, amit akár Aquinui Szent Tamás is képvisel, hogy mindezeknek az emberi jogoknak ugye az az alapja, hogy kereszténység van ebben a régióban, és ezért kell megbecsülni, tiszteletben tartani az emberi jogokat, mert hogy ezek alapvető keresztény értékek, vagy pedig ettől teljes mértékben elszakadva, tulajdonképpen egy modern gondolatként hagyják benne egy Európai Uniós szerződésbe azt, hogy ezeket igenis tiszteletben tartják a tagállamok, és az Európai Unió is saját fórumain kikényszeríti. Na most akkor rögtön csetepati, és rögtön nem lesz az egészből ugye semmi. Most pont 2 vagy 3 héttel ezelőtt végre az Európai Unió el tudott fogadni egy olyan dokumentumot, aminek pontosan most megint az a lényege, hogy nincsen igazán jogi kikényszeríthetőség, mert létrehozták azt az alkotmány utódját, amiben benne vannak az alapvető jogok is, de dokumentum státusza az maradt egy politikai keretek között, és nem sikerült ugye azt az ötletet megvalósítani, hogy itt egy alkotmány, egy újabb Európai Uniós szerződés legyen ezekről a dolgokról. Na most, hogyan váltak az alapjogok tételes joggá? Mert hogy azzal kezdtük az órát, ugye, hogy most már a nemzeti jogokban nyilván látjuk, hogy ezek alkotmányban foglalt tételes jogok, ami azt jelenti, hogy kikényszeríthetőek, azt jelenti, hogy az állami hatalomnak az a része, ami erre hivatott, hogy kikényszerítse, érvényesítse a jogokat, az ezeket a jogokat ki fogja kényszeríteni, érvényesíteni fogja. Tehát történt egy fordulat, mégpedig mindez a francia forradalom után. Mert hogy 1791-ben ugye létrejött egy olyan felsorolás, amit már az 1831-es belga alkotmány, a dátumokat nyilván nem kell tudni, csak ez azért érdekes, hogy így lássuk, hogy merre járunk időben, el tudott fogadni. Tehát van egy 1831-es belga alkotmányunk, amiben nagyjából a francia deklarációnak a jogai vannak benne, de mégis ott már megjelenik a kikényszeríthetőségnek a gondolata. Mert hogy közben viszont volt egy olyan vonulat, ez az úgynevezett jogi pozitivizmus gondolata, ami azt állította, hogy a szabályok azok a tételes szabályokból állnak. Tehát nem keresünk köztes vagy magasabb rendű természetjogi normákat, amikbe kapaszkodhatunk, vagy amik szerint értelmezhetjük a tételes jogot, hanem a tételes jog van, az fogja meghatározni a társadalmi együttélés kereteit, hogy mi van leírva a jogszabályokban, vagy a bíróítéletekben, tehát a tételes kézzelfogható jogban. Ez egyébként nyilván válasz volt a természetjogra, egy ellenreakció, de pontosan ebben az időben nyilvánvalóan ez járult hozzá ahhoz, hogy az alkotmányos értékek, az úgynevezett emberi jogok se levegőben lógó természetjogias elképzelések és vágyálmak legyenek, hanem tessék azt is tételes jogként megfogalmazni, mert akkor majd úgy lehet kikényszeríteni. Ezen kívül megjelentek ebben az időben a gazdasági, szociális, kulturális jogok. Tehát ezek egyébként az úgynevezett második generációs jogok, ezt azt hiszem lengyel kutató találta ki, amit mindig mindenhol ezt az első, második, harmadik generációs jogok katalógusait ezt el szokták mondani. De gyakorlatilag ennek az egésznek csak az a lényege, hogy első generációs jogként azok a szabadságok, amiket az előbb említettünk, tehát véleménynyilvánítás, tulajdon, gyülekezés, egyesülés, választás, tehát azok, amiket még ezekben az amerikai-francia deklarációkban megfogalmaztak, és amik általában negatív jogok, tehát negatív jogoknak nevezzük azért, mert hogy az államtól csak tartózkodást kívánnak meg. Tehát csak azt kívánják meg, hogy az állam ne csináljon semmit, hanem hagyja az emberek szabadságát vagy jogát érvényesülni. Ezek tehát az első generációs jogok, és akkor a második generációnál jelenik meg a gazdasági, szociális, kulturális jogok, amik meg nagyon sokszor már tevőleges magatartást kíván meg az állam részéről, és ezért jelenti nyilvánvalóan azt a nagyon fontos előrelépést, ami egyébként ma az alkotmányban már úgy fogalmazódik meg, hogy a Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és védi az ember alapvető jogait, mert hogy a tiszteletben tartás mellett, a tartózkodás mellett igenis az államnak van, vagy hát igenis mondom ezt én, tehát amikor a második generációs jogokat kitalálták, elfogadtatták, akkor onnantól fogva már élt az a gondolat, hogy az államnak tevőleges kötelezettsége is van a tekintetben, hogy az emberek számára biztosítson bizonyos dolgokat. Ez most csak egy közbevágás lesz, hogy nagyon érdekes az, hogy mindezeknek az alapjogoknak az alapja, illetve ezt mondhatjuk úgy, hogy az emberi jogoknak is az alapja két dolog, két felfogás szerint. Az egyik felfogás szerint mindennek az alapja a szabadság. És érdekes módon ezt leginkább az angol száz alkotmányjogi dogmatika hozza, és az amerikai rendszerben honos az, hogy mindenféle alkotmányos alapjogot azt a szabadság eszméjéből vezetnek le, és nyilvánvalóan, amikor tételes joggá vált a szabadság, akkor a szabadság tételes jogi fogalmából, amit az alkotmányban találhatunk. Ehhez képest a kontinentális rendszer pedig méltóság alapú érvelést alkalmaz, aminek meg az a lényege, hogy minden egyes alapvető jogot és minden egyes további jogot is abból vezetnek le, hogy az embernek van egy méltósága, és épp ezért a méltóság megteremtéséhez és megőrzéséhez szükséges bizonyos jogok tiszteletben tartása, illetve tevőleges védelme. Gyakorlatilag ugyanúgy működik a két rendszer, csak nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy az egyik minden gondolatmenetet arra alapoz, hogy van a szabadság, az emberi autonómia, az, hogy bizonyos dolgok igenis egy olyan belső lényegét képezik az embernek, amiben más nem szólhat bele, sem más ember nem szólhat bele, sem az állam nem szólhat bele. De nyilvánvalóan, hogy az államnak a kezdeti gondolkodás szerint az volt a feladata, hogy az állam működését és hatalmát szabályozza, tehát ő nem foglalkozott azzal, hogy egy másik ember behatol-e ebbe az emberi lényegbe, és esetleg mondjuk olyat tesz, aminek kapcsán megalázza, vagy becsületét más módon megsérti, vagy más vélemény nyilvánítás szabadságát megsérti, amely ő ezzel nem foglalkozott, hogy két ember között mi van, de arra tételes jogi szabályokat alakított ki, hogy az állam ne tehesse meg mindezeket a dolgokat, és az állam ne korlátozhassa ezt a szabadságot, ami az emberi minőségével együtt jár. A kontinentális dogmatika ezzel szemben azt mondja, hogy a méltóságnak része a szabadság, mert hogy azért kell, hogy az embereknek szabadsága legyen, mert hogy enélkül, ha megfosztanánk őket ettől a szabadságtól, akkor a méltóságuk sérülne. De ez kicsit ilyen fából vaskarika, mert gyakorlatilag mind a két gondolatmenet ugyanazt mondja. Az alapjogok természetéről is kell beszélnünk, tehát hogy az emberi jogok tulajdonképpen az állam és az egyén viszonyát határozzák meg eredetileg. És ez nagyon fontos, mert hogy nagyon könnyen mondhatjuk, hogy, és nyilván erről egyébként néhány szót beszéltünk is már régebben, hogy ugye van egy olyan igénye az embernek, hogy az állam akkor is megvédje őt, amikor magánjogi jogviszonyokban sérül az ő bármiféle alkotmányos joga vagy alapjoga. És akkor mondjuk, hogy persze, hát hogyha az emberölést szankcionálja a magyar állam, és azt mondja, hogy annak, aki mást megöl, börtönbe kell mennie, akkor mondjuk, ha véleménynyilvánítás szabadságáról van szó, és egyik ember a másik embernek a véleménynyilvánítási szabadságát korlátozza, akkor az állam mondjuk miért nem avatkozik közbe? Vagy hogyha egyik ember másik embert diszkriminál, mondjuk önkényes alapon, akkor miért? Miért nem avatkozik közbe az állam? És mindennek az a gyökere, hogy alapvetően, klasszikus módon mindezek az emberi jogok mindig az állam és az egyén viszonyát határozták meg. Tehát azzal nem foglalkoztak, ami két ember között történik. Erre például egy nagyon szélsőséges példa az amerikai joggyakorlatból az, hogy volt egy eset például, amikor egy apa így félholtra verte a gyerekét, ez az úgynevezett deséni ügy, hogyha valaki valahol hallja, mert ez a klasszikus példája annak, amikor az amerikai legfelsőbb bíróság megfogalmazta, hogy az alkotmány az arra jó, hogy az állam és az egyén viszonyát szabályozza, és az, hogy mit csinálnak az emberek maguk között, ugyanis az volt az eset, hogy egy apa félholtra verte a gyerekét, aki utána már szellemi, meg testi fogyatékos is maradt, és akkor azzal az igénnyel léptek föl, hogy az államnak meg kellett volna védeni ezt a gyereket, tehát észre kellett volna venni annak a szociális hálózatnak, vagy iskolának, vagy óvodának, hogy itt valami baj van, és ki kellett volna emelni őt a családból, és meg kellett volna védeni. És erre azt mondta az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy ilyen nincs. Tehát az államnak nincs ilyen kötelezettsége, hogy ezekben az esetekben ő közbeavatkozzon. Ha megteremti azt az intézményrendszert, ami ilyen esetekben segít, az persze jó, az lehet, az nem jog vagy alkotmány ellenes, de nem kötelezettsége, nem követel alkotmányellenes mulasztást, nem követel akkor, hogyha nem teremt meg ilyet. Na most azért ez a dogmatika azóta, az eset óta sokat finomodott, de mindezekkel együtt alapvetően az amerikai rendszer sokkal jobban megtartotta ezt, hogy az állam és az egyén viszonyát szabályozzák az alapvető jogok, az alkotmányban foglalt jogok, és egyébként pedig más jogága, vagy más alapon lehet beleszólni az emberek magán jogi jogviszonyaiban, de itt nem az alkotmány szabályoz. Most már a II. Világháború után legfőképp itt Európában nagyon keményen fölülvizsgálták ezt az elképzelést, és egyre inkább fokozatosan bontakozik ki az, hogy az alkotmány az arra is kötelezettséget teremt az államnak, hogy az emberek egymás közötti magánjogi jogviszonyaiban is olyan szabályokat alakítson ki, ami megelőzi azt, hogy az egyik ember a másik embernek bármilyen alapvető jogát megsértse. Harmadik generációról még nem ejtettünk szót, oda tartoznak az úgynevezett szolidaritási jogok, például betegjogok, fogyatékosok jogai, fejlődéshez, békéhez való jog. Tehát itt, amikor az embernek elszabadul a fantáziája, akkor jönnek ezek a harmadik generációba sorolt jogok, az emberiség közös örökségéhez való jog, egészséges környezethez való jog, a jövő generációk, ugye szoktuk mondani már azt is, hogy ugye nekik is vannak alkotmányos jogaik. Tehát tulajdonképpen inkább az első két generációba tartoznak azok a jogok, amiket úgy a köznapi nyelvben vagy a köznyelvben is alkotmányos jogokként szoktunk emlegetni. Ugyanis a harmadik generációval mi a baj? Illetve hát nincs ezekkel semmi baj, csak miért maradnak ezek általában politikai deklaráció szintjén? Igen. Tehát inkább ez a baj ezekkel, hogy ezek olyan rendkívül költséges dolgok, amiket egyszerűen az állam legtöbb esetben nem tud magára vállalni. És nem véletlen az, itt csak most a költségesség kapcsán mondom, hogy érdemes minden szabályozásnál figyelni arra, hogy milyen költségvonzattal jár egy-egy szabály megalkotása. Amerikában például a jogalkotásnak nagyon komolyan része az, nálunk sajnos kevésbé szabályozott ez a folyamat, hogy költségtervet kell készíteni akkor, hogyha egy képviselő vagy egy más címen törvény kezdeményezésére jogosult benyújt egy javaslatot, ugyanis minden törvénynek van költségvonzata, és hát ugye nagyon nem mindegy, hogy az mennyi, mert nagyon sok esetben ugye attól is függ, hogy fel tudja-e vállalni az állam azt, hogy azt megalkotja azt a törvényt, és azt a jogot vagy lehetőséget megadja az embereknek, vagy nem. Úgyhogy itt is nyilván a harmadik generációval kapcsolatban, az úgynevezett szociális jogokkal kapcsolatban, vagy szolidaritási jogokkal kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy ezek olyan iszonyatos pénzekbe kerülnek, hogyha egyszer azt mondja az állam, vagy azt mondja mondjuk az alkotmánybírósági gyakorlat, hogy ezek alapvető jogok, akkor innentől fogva egy kicsit úgy fogalmaznék, hogy elszabadul a pokol, mert hogy persze ez nagyon szép és jó, csak miből és ki fogja finanszírozni mindezeket a dolgokat. Úgyhogy valamilyen olyan egyensúlyt kell találni, szerintem, ami valahogy biztosítja azt is, hogy valamilyen szinten tudjanak érvényesülni, igenis azok a jogok, amik az emberi méltóságnak az érvényesüléséhez, biztosításához szükségesek, de ne kerüljön olyan szintre ez az alkotmányos védelem, ami sok esetben akár működésképtelenné teszi magát az államot. Nagyon nagy viták folynak arról, hogy Amerikában meg egészen extrém módon nem fogadják el azt, hogy a szociális jogok azok bármiféle állami védelmet élveznének, és hát ugye ott szélsőséges helyzetekbe kerülhetnek emberek, amik mondjuk szociális államokban nem fordulhat elő, de valahol meg nyilvánvalóan alkalmazkodni kell az állam teljesítő képességéhez is. De ezt érdemes tudni, meg érdemes rá odafigyelni, hogy ez állandó alkotmányjogi vita tárgya, hogy most a szociális jogok, ezek a harmadik generációs jogok, ezek mennyiben tartozhatnak bele az alkotmányos jogok, vagy akár az alapjogok körében. Na most, a második világháború az abszolút cezúra volt az alapjogok védelme terén. Ezután születtek meg azok az emberi jogi dokumentumok, a nemzetközi dokumentumok, amik a mai nemzeti alkotmánybíráskodásnak is a mintájául szolgáltak. Visszatértek, ugye már abszolút ott voltunk, hogy szerződés elméletek, meg ősi jog, meg jogpozitivizmus. Na most ezek után ugye a jogpozitivizmus mondják a hitleri diktatúra egyik alapjának, vagy bázisának, tehát hogy ugye akkor azt, ról biztos, hogy hallottak már sokat, hogy erős kritika volt az, hogy ha nem olyan jogpozitivista felfogást követnek a jogászok, illetve az egész társadalom, mint ami abban az időben a II. Világháború előtt dívott, akkor lehet, hogy nem jutott volna odáig az a csapat, aki kialakította ezt az egész rendszert, és tulajdonképpen az egész német alkotmányos berendezkedésben magához ragadta a hatalmat, hogyha nincs ez a pozitivista felfogás, mert ugye ők valóban pontosan követték a törvényeket, tehát a legutolsó pillanatig arról volt szó, hogy a hitleri diktatúra az követte a leírt törvényeket, a weimári alkotmánynak a szövegét, és tulajdonképpen teljesen jogszerűen jutottak hatalomra, és még amikor hatalomra jutottak, utána is nagyon sok ideig teljesen jogszerűen működtek, mert hogy azt mondták, hogy nincsenek természetjogi szabályok, meg mindenféle blabla, nem, hát ott van az írott jog, ott van, hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni, ők semmi olyat nem csináltak, amit nem lehet. Tehát tulajdonképpen a II. Világháború után ezért érzékelhetünk egy természetjoghoz való visszafordulást, és ennek a nagyon strikt pozitivista gondolkodásnak az elutasítását, mert hogy bebizonyosodott, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában. Na most azáltal viszont, hogy visszafordultak a természetjoghoz, és nyilvánvalóan, hogy az események hatására az emberi jogoknak is nagyon nagy jelentőséget akartak adni a nemzetközi és nemzeti dokumentumokban. Mindezt viszont akkor összekapcsolták, és úgy teremtették meg az emberi jogi védelmet, hogy mindezt természetjogias alapra helyezték. Visszajött az a gondolat, hogy az embert emberi minőségénél fogva a természetből fakadóan megilletnek bizonyos jogok, amiket az államnak tiszteletben kell tartania. És ezt a gondolatot ugye abszolút magáévá teszi, bár ezzel kapcsolatban lesz majd azért egy megjegyzésem, a magyar alkotmány 8. paragrafusa, ami rendkívül fontos alapszabály, ami azt mondja, hogy a magyar köztársaság tiszteletben tartja és védi az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait. De most itt az az érdekes, hogy úgy fogalmaz, hogy elismeri, bocsánat, pont a lényeget hagytam ki, amire fel akartam hívni a figyelmetet, hogy elismeri. Tehát nem azt mondja, hogy megteremti, hogy biztosítja, hanem azt mondja, hogy elismeri. És ez nem véletlenül van benne ez a kifejezés, hiszen ez azt mondja, vagy arra fekteti a hangsúlyt, hogy ezek természetnél fogva létező jogok, amik közül most az állam a következőket, amik benne vannak az alkotmányban, elismeri. És akkor itt fontos megjegyezni, hogy vannak 45-ben ezek a Nürnbergi statútumok, amik a nemzetközi katonai ítélőszéket felállítják, és ugye itt viszont abszolút átfordul a jogi pozitivizmus a természetjogi felfogásban, mert ugye ezt az egész Nürnbergi eljárást meg pont azért kritizálják, mert hogy és azért tartják nem legitimnek, mert hogy ennek meg pontosan hiányzott az a pozitív jogi alapja teljesen, amire az eljárásokat alapozták, és ami alapján végigvitték, mert ők meg azt mondták, hogy jó, akkor az igazságosság, és hogy most ez így teszünk igazságot.
Mondja. Ugye nem ültek, de az Eichmann, ugye ők később fogták el, és ő arra is hivatkozott a perében, hogy ugye a német jogfelfogás szerint ő azért teljesítette azokat a parancsokat, de tudta, hogy az nem tudom, néhány száz embert segíti elő, de hogy az a német jogi felfogás, hogy nem csak hogy a vezető által kiadott utasításokkal egyet kell érteni, hanem magával azonosulni kell a vezetővel. És ő ennyire, tehát ő ezzel védekezett, és előtt azért makarták is a fejüket az izraeli ügyvére, hogy hát ez is tulajdonképpen jogilag. Ugye, tehát most tudjuk, hogy mit csináltál, persze el kellett ítélni, csak hát így volt egy olyan faramici helyzet, hogy ugye leírt akkori jog szerint ő törvényesen járt el. Hát az a borzalmas, hogy az volt a történet.
Tehát pontosan azért nagyon érdekes ezt a periódust vizsgálni. Egyébként az Eichmann perről a filmet azt látta, vagy
igen,
hogy azt a többieknek is ajánlhatjuk. Tehát van egy olyan intézet, ez most csak zárójel, hogy Open Society Archive, OSA. Ezt azért érdemes felírni, mert majd egyébként is a kutatásokhoz, amik ilyen feladatok majd az egyetem során előjönnek, nem csak a könyvtárba érdemes menni, hanem van ez az Open Society Archive, a pontos címe nyilván az interneten megtalálható, ahol hozzáférhetőek ezek a filmek, és ott helyben is meg lehet nézni. Őket lehet keresni, rengeteg dokumentumfilm van, és nagyon jól meg lehet ismerni így az egyes eljárásokat, vagy az egyes történelmi korszakokat, hogyha tényleg az ember bemegy, és akkor megnézi, hogy zajlottak ezek a dolgok, mert valóban ez a film valószínűleg sokkal jobban elmagyarázza, mint ahogy én most két mondatban ugye utalni tudok arra, hogy ott egy ilyen alapvető zűr volt ez ezzel kapcsolatban, hogy jogi pozitivizmus, meg természetjogi gondolkozás, és ugye a szélsőségek között csapongott az a korszak. Mert egyszer azt mondta, hogy jogi pozitivizmus, ugye akkor látták, hogy ez hova vezetett, hogy valóban, hogyha a tételes jogot követjük, és semmi mást, akkor az milyen eredményt szülhet. Viszont utána a Nürnbergi pernél meg ugye pont az volt a baj, hogy egy teljesen ellentétes problémába ütköztek, mert hogy ha viszont nem veszik figyelembe a leírt jogot, akkor meg megint csak valamilyen szinten mégis önkényes ítélkezésről van szó, mert hogy nincsenek meg azok a jogi alapjai, amik a bírák kezét, a közhatalom, az akkori közhatalom kezét kötnék. Tehát így megint csak nem lehet. Valószínűleg, mint sok dologban, bár ez közte az igazság félúton van, tehát nyilvánvalóan, hogy több ezer ember meggyilkolásánál nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát könyörgöm, én betartottam azokat a szabályokat, ami akkor jogként.
Most fogadták el, csak hogy ez az átállott a perben, hogy ahogy hát ott az ügyészség az így azt mondta, hogy hát igen, ez tulajdonképpen cigi. Tehát így nagyján most ezzel egy szóval lehet így leírni, tehát ott hosszan tanulják, hogy hát igen, mert ez is ez volt a törvény, és ilyen olyan paragrafusokra ott jönnek, és hogy hát ebben így igaza van.
Igen, tehát, igen.
Persze akkor is el kell ítélni, csak hogy ott az indoklást azt így érteni megtámadták. Tehát ugye saját maguk, tehát ugye itt nekik ez egy nagy kivívott joguk volt, hogy ők kiperkeztetnek fölötte, nem tudja az izraeli állam.
Igen.
És ennek ellenére egy ilyen bajba kerülnek.
De minden esetre erre jött Radbruch a maga természetjogias gondolkozásával, és annak egyértelmű hatása volt az emberi jogok kifejlődésére, illetve hát továbbfejlődésére, mert akkor létrejött az ENSZ alapokmány 1945-ben, amiben még csak annyi volt benne, hogy az ENSZ védi az emberi jogokat és segíti a fejlődésüket, de már ez 45-ben megjelent, és aztán 48. december 10-én meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amit nyilván már 60 ezerszer különböző formában gondolom, hogy megtanulta, de még ez mindig nem bírt kötelező erővel, hanem csak elvi jelleggel határozta meg ezeket a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jogokat, polgárjogokat. És itt már egy felsorolással találkozunk. Tehát azt mondja, hogy menedékjog, diszkrimináció tilalma, élet, szabadság, személyi biztonsághoz való jog, kínvallatás, kegyetlen embertelen vagy lealacsonyító büntetés tilalma, független pártatlan bíróság előtti tárgyalás, jogorvoslathoz való jog, országon belüli szabad mozgás, ország elhagyásának a joga. Tehát itt találkozunk először egy nagyon részletes alapjogi katalógussal. Na most ezeket a jogokat, mivel most az ember már úgy el is engedi a füle mellett, de igazság szerint nagyon fontos arra odafigyelni, hogy mi is ezeknek a jogoknak a katalógusa, tehát mi tartozik bele, és mi nem tartozik bele, és hogyha valami nem tartozik bele, akkor miért nem tartozik bele. Tehát az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok minden áll vagy bukik, hogy a nemzetközi szervezetek, majd később kialakult bírósági gyakorlata, vagy a nemzetállamok, azok mely jogokat vesznek bele ebbe a katalógusba az emberi jogok tág és széles köréből. És akkor van ugye a Polgári és Politikai Jogok Egyezség okmánya 1966-ban, ezt Magyarországon csak 1976 évi 8-as törvénnyel hirdették lépték ki, és ebbe vannak az első generációsok, mert ugye ezek a polgári és politikai jogok, tehát ebbe van a magánélet, sérthetetlensége, gondolat, lelkiismeret, vallásszabadság, gyülekezés, egyesülés, családhoz való jog, közügyekben való részvétel joga. De ezek ugye első generációsok, tehát ezek a passzív, negatív jogok, amik az államtól csak tartózkodást, nem beavatkozást kívánnak meg. És akkor ez az első dokumentum, ami viszont már kötelező erővel bír, és még fontos, hogy ez az egyességokmány a jogok listáján kívül már a korlátozhatóság szabályait és a védelem eljárási rendjét is tartalmazza. Ez pedig annyit jelent, hogy itt jelenik meg az, hogy ezek a szabályok, ezek nem csak úgy lógnak a levegőben, és ezek nem abszolút jogok. Tehát nem arról van szó, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, vagy az egyesülés gyülekezés nem azt jelenti, hogy bárki, bármikor, bárhol, bármit, hiszen ezeknek a jogoknak vannak korlátai. Ami lehet, hogy ilyen tautológiának tűnik első hallásra, de igazság szerint nagyon komoly gondot okoz annak meghatározása, hogy mik ezek a korlátok. Mert még az, hogy elfogadjuk, hogy vannak korlátok, azt könnyű megérteni, mert hát azt mondjuk, hogy és itt megint ezt tudom hozni, hogy a társadalmi együttélés, békés együttélés érdekében az nyilvánvaló, hogy én nem kalapálhatom a másiknak az autóját, hogyha éppen úgy van kedvem és ideges vagyok, mert hogy nyilvánvalóan nekem az ő tulajdonhoz való jogát, azt tiszteletben kell tartanom. Tehát eddig könnyű megérteni a dolgot, viszont a határok meghúzása már írtózatosan nehéz.
Elhangzott Gárdos Orosz Fruzsina bevezetés az alkotmányjogba, emberi jogok. A felvétel 2007-ben készült.